Isten igéjét Mózes első könyvéből fogom olvasni. A 8. rész 15. versétől a 9. rész 29. verséig. Ekkor így szólt Isten Noéhoz. Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, állatot és minden földi csúszómászót hozd ki magaddal, hagyd nyizsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Kezetekbe adom őket minden csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. A húst az éltető vérrel együtt ne egyétek. A bennetek éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét, egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Isten azt mondta Noénak és fiainak, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, állattal és minden földi élőlénnyel, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Majd ezt mondta Isten. Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az íva felhőn, akkor visszaemlékszem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek, és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. Ha ott lesz az íva felhőn, látni fogom, és visszaemlékszem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak. Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából. Sém, Hám és Jáfet. Hám, Kánaán ősatja. Ezek hárman Noé fiai, és ezek népesítették be az egész földet. Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, meg részegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában. Hám, Kánaán ősatja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kint lévő testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta. Átkozott Kánaán. Szolgák szolgája lesz testvérei közt. Ezután ezt mondta. Áldott az Úr, Sémnek Istene. Legyen Kánaán a szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája. Az özönvíz után Noé még 350 évig élt. Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. Eddig Isten igéje, imádkozzunk.
Ma reggel Elég nagy gondba voltam, hogy hogy kezdjem meg, hogy folytassam meg, hogy fejezzem be a mai hirdetést, meg az egész Isten tiszteletet, ugyanis Ágoston fiunk az iskolából hazahozott egy vírust, jól ismert hasmenyés hányás vírust, és az rajtam meg a Gellértem mai éjszaka tört ki. Tehát ha most ilyen fáradtnak tűnök, az nem azért van, mert az éjszakai filmet néztem, hanem nem nagyon sok sikerült pihennem. Ugyanakkor amit mivel készültem, azt szeretném valahogy átadni az Isten előtt, tényleg megsegít ebben. Mert ha vázlatra tekintetek, amit remélhetőleg mindenki megkapott, a cím szövetsége lépek veletek. Nem csak a Noéval kötött szövetségről szeretnék ma beszélni, hanem egyáltalán a szövetségről, ami megjelenik újra és újra a Biblia elejétől egészen a végéig, amit Isten köt az emberrel. És ez számomra nagyon lelkesítő. Mert Isten újra és újra önmagához akarja emelni az embert a szövetségben. És újra az Isten irgalma és kegyelme nyilvánul meg minden egyes szövetségben. Ugye azért is gondoltam, hogy nem csak a Noéval kötött szövetségről beszélek, a cím a felolvasott ige 9. rész 9. verse alapján hangzik úgy, hogy szövetségre lépek veletek. Mert ma az úrvacsorát ünnepeljük, úrvacsorát veszünk, úrvacsori közösségben veszünk részt. Az új szövetség, amit ünnepeljük, amit Isten velünk kötött, abban erősödünk meg, annak az áldásaiban erősödünk meg most is. Az utolsó vacsorán az Úr Jézus a poháron azt mondja, ez a vér az új szövetség vére. Ez az én vérem, az új szövetség vére. Az ő vére által van szövetségünk, kapcsolatunk az Istennel. És amit mondtam, nem csak a Noéval kötött szövetségről szeretnék beszélni, hanem az új szövetség sem Noéval kötött szövetségnek ehhez képest új. Hanem a Sion hegyén, Izraellel, az Egyiptomból kivonuló zsidósággal kötött szövetséghez képest új. Szeretném felolvasni ennek a szövetségnek az igéit, amit Isten kötött a zsidósággal. A Mózes második könyvének 19. részében olvashatjuk ezt. Ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém. Mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ebben a rövid összefoglalásban leírja a szövetségnek a lényegét, ami két lényeges pontot tartalmaz. Egyrészt Isten Izraelt, mint népet önmagához emeli. Ti lesztek az enyém. Szent nép lesztek. Ugyanakkor a második része az, hogy ezt a népet a többi néphez küldi, hiszen az egész föld az enyém. Nem csak a zsidóság, hanem valamennyi nép ezen a földön. Papok birodalma, papok királysága lesztek, hogy tanúim legyetek az egész világban, engem képviseljetek minden ember előtt. Tehát ez a két feladat, vagy a két cél, ami megjelenik a szövetségkötésben, hogy enyém lesztek, és tanúim lesztek ebben a világban, a többi nép számára. Szeretném, hogyha meghallgatnánk ugyanezeket az igéket úgy, hogy a zsidó testvérek lefordították, idősebb testvérek az Ószövetség népe, magyar nyelvre. Talán jobban kiemelkedik ebből a fordításból az, hogy mit jelent, hogy mondja azt Isten, hogy enyém lesztek. Ők így fordítják, most tehát, ha hallgatva hallgattok, ez is nagyon szép megfogalmazás. Hát tényleg megfogadjátok az én szavaimat. Ha hallgattok rá, nem csak hallgatjátok, hanem meg is hallgatva, szót fogadva, megtartva hallgatjátok. És megtartjátok szövetségemet, akkor értékes kincs lesztek számomra. Az összes nép közül, mert enyém az egész föld. És ti lesztek számomra papok birodalma és megszentelt nép. Azt, hogy enyém lesztek, vagy tulajdonommá lesztek, azt a zsidóság úgy fordítja, hogy értékes kincs lesztek számomra. Talán a katolikus fordítás áll ehhez legközelebb, ami azt mondja, hogy különleges tulajdonommá lesztek. Valamennyi nép között különleges tulajdonommá lesztek. Értékes kincs lesztek a számomra. Enyém lesztek, szent nép lesztek. Szeretném, hogyha az ezzel kapcsolatos magyarázatot is meghallgatnátok, amit nem én írtam le, hanem maguk a zsidók. Hogyan értelmezik ezt? Értékes kincs lesztek a számomra. Ezek a szavak értékes kincs, nem értendők szó szerint. Ha én kiválasztottam egy eszközt valamilyen különleges cél elérésére, az eszköz jelenthet számomra kincset, de a cél természetesen mindig fontosabb az eszköznél. Ezt úgy hallgassátok, hogy a zsidók önmagukról vallanak így. Így van ez a zsidókkal is. Ők Isten eszközei, és mint ilyenek, különös értékűek. De a cél náluknál sokkal fontosabb. Izrael Isten birtokának egy része, és az egész föld az Istené. Nem csak a zsidóság, hanem minden nép a földön. De ő kiválasztotta Izraelt, hogy csakis és kizárólagosan az övé legyen. Ne legyen más Istené, ne imádjon bálványokat, ne forduljon más Istenek útjára, hanem kizárólagosan az Isten útján járjon. Hogy világossága legyen a nemzeteknek, és áldás az egész emberiségnek. Isten választásában nyoma sincs a kegyenc választásnak. Izrael kiválasztása nem kiváltság vagy hatalom, hanem szolgálat és vértanúság. Amint a pap kötelessége, hogy az embereket közelebb hozza Istenhez, épp úgy Izraelnek az a hivatása, mint népnek, hogy a pap szerepét töltse be más népekkel szemben. Azaz, hogy közelebb hozza őket Istenhez és igazságához. Ez a szellemi királyság legmagasabb küldetése. Ha bárkit megkérdeznétek, vagy legalábbis szerintem sokan úgy válaszolnának, ha megkérdeznénk, hogy mit gondolnak az Izrael kiválasztásáról, akkor az a legtöbb embert szerintem nagyon zavarja. Miért kivételezik Isten egy népben? Miért választja ki őket? És ebben a úgymond felháborodásban benne van az, hogy akkor többi népet Isten elutasítja. Ők a választottak, a többiek elvetettek. Tudod, erről szó sincs. Papok birodalma lesztek, minden nép előtt engem fogtok képviselni. Rólam fogtok tanúskodni. Azért választottalak és emeltelek titeket magamhoz. És ha meglátjátok ennek a szövetségnek a struktúráját, ugyanez van az új szövetségben. Isten népet vesz magának. Nem egy népből, hanem minden népből, minden nemzetből, minden ágazatból, minden nyelvből. Papok királyságává teszi őket, hogy hirdessék annak hatalmas tetteit, aki a sötétségből a világosságra kihozta őket. Erről olvasom Péter apostol első levelében, második rész 9. versében. Isten tulajdonba vett népe vagyunk, az egyház, ahogyan Izrael is az volt. És azért vagyunk mi is az ő tulajdona, hogy hirdessük az ő hatalmas tetteit. Mindazoknak, akik még nem a tulajdonai, akik még nélküle élnek. Az úrvacsorában ebben érvendezünk. Az Isten tulajdonba vett népe vagyok. Az Istené vagyok. Az Isten engem magához emelt, Krisztus vére által. Szövetségre lépett meg. Az övé vagyok. Ugye hirdetni azért emelt magához, hogy hirdetjük hatalmas tetteit. A leghatalmasabb testeit tette Istennek a megváltás. Krisztus halála és feltámadása. Ezért olvassuk Pál apostolnál, amit minden olvasóban felolvassuk. Valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Minden egyes úrvacsorakor az Isten népe, az új szövetségi nép, a Krisztus teste egybegyűl, mint test látszik meg ebben a világban, és hirdeti az Isten hatalmas tettét, a megváltást, az új szövetséget, ami létrejött Krisztus vére által. Látjátok, hogy van kapcsolat, párhuzam az Ó és az Új Szövetség között, a két nép között. Hadd mondjak még egy-két dolgot. Az első szövetség sem jött létre vérontás nélkül. Ugye Krisztus vére az új szövetség vére. De amikor az Ószövetség megkötetett, amikor Mózes a Sinai hegynél felolvasta a szövetség könyvét, a nép hallatára, és a nép kinyilvánította, hogy mindezeket megtesszük és engedelmeskedünk, akkor Mózes vette az áldozati állatok vérét, amelynek felét az oltára hintette, a másik felét pedig a népre, akik megfogadták, hogy megtartják az Isten törvényét, és annak engedelmeskednek. Két fél kötött szövetséget, az Isten és Izrael. Két félre hintette Mózes az áldozat vérét. Az oltárra, ami Isten képviselte, és a népre, Izrael népére. És az a vér, az áldozat vére egyesítette a kettőt. A szövetség megpecsételődött, létrejött. Ezekkel a szavakkal jött létre Mózes szájából: íme a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött veletek mindezeknek az igéknek az alapján. Mind az első, mind a második szövetség vér által jött létre, áldozati vér által jött létre. És a szövetség kötés után Mózes, Áron, Nádáb, Abihu és 70-en Izrael vénei közül fölmentek a Sinai hegyre, látták Istent, és bár látták, Isten nem emelkezett rájuk, nem haltak meg, hanem miután látták, ettek és ittak. Nem furcsa, a vér által létrejön a szövetség, utána felmennek az Isten jelenlétébe, esznek és isznak az Isten jelenlétében, az Istennel való közösségben. Az akkori korban, ha emberek szövetséget kötöttek egymással, szövetségkötés után közösen étkeztek, ami a békességet, a szövetséget fejezte ki, a közösséget egymással. Ha emberi módon fogalmazok, az Isten meghívta Izrael népének képviselőit az ő asztalához, hogy az ő jelenlétében, vele való közösségben egyenek és igyanak. És most gondoljatok az új szövetségre, ami létrejött Krisztus vére által, és minket is arra hív az ő jelenlétében, vele való közösségben, vele együnk és ígyunk, hogy vele vacsoráljunk, és hogy ő velünk vacsoráljon. Visszatérve a Noéval kötött szövetségre, hát arról még nem is beszéltem. Az egész szövetségnek a gondolata, ha megfigyeljétek a felolvasott igét, akkor jön elő, amikor Noé kilép a bárkából, és az első dolog, amit csinál, nem az, hogy elkezd földet művelni, bort termelni, hanem oltárt épít, és hála áldozatot mutat be Istennek. És mikor Isten, ez megint nagyon emberi módon van megfogalmazva, megérzi a jó illatot, a hála áldozat jó illatát, akkor a szívében, és az megint emberi módon lesz megfogalmazva, megfogan a gondolat, hogy többé nem átkozza meg a földet olyan módon, hogy az özönvízzel elpusztította. Milyen fontos a hálaadás. Az ifjúsági konferencia, ahol hallottunk egy beszámolót, és utána hálát adtunk. Noé hálaadását követően döntött Isten úgy, hogy többé nem lesz ezen a földön, amíg föld van, özönvíz. Mi fakad a hálaadásunkból? És mi nem fakad, ha nem adunk hálát? Aki hálával áldoz, az dicsőít engem. Olvassuk a Zsoltárokban. A hálaadás mindig Isten magasztalása, dicsérete. Mindazért, amit velünk tett. És ha hálát adunk, abból újabb áldást kaphat. Néhány gondolat erről a szövetségről. Tehát azt mondtam, hogy többé Isten nem pusztítja el özönvíz által ezt a földet. Miért? Azért, mert az ember megváltozott az özönvíz következtében. Mert az ember szíve már nem olyan, mint előtte volt. Nem. Azt mondja Isten, hogy bár az ember szíve ifjúságától kezdve gonosz, annak ellenére, hogy ilyen a szíve, nem fogom özönvízzel elpusztítani a földet még egyszer. Itt nincs feltétel, mint a Sinai szövetségnél. Ha megtartjátok a parancsolataimat, akkor népem lesztek. Itt nincs ilyen, semmi feltétel. Isten egyoldalúan dönt úgy, hogy többé, amíg ez a föld létezik, nem hoz világméretű, az egész földet elpusztító özönvizetet a földre. Annak ellenére, hogy az ember szíve gonosz. Ma is, a mi időnkben is ugyanolyan gonosz, mint az özönvíz előtt. És Isten mégsem pusztít el bennünket özönvízzel. Olvastunk a szivárványról, ami ennek a szövetségnek a jele. És nem tudom, hogy én szoktam megölni a szivárványon, a gyerekeim még inkább. Mindig kirohannak, hogyha valamelyikünk meglátja a szivárványt, vagy egy szivárvány van. És az örömmel tölti el a szívünket. Ez a szivárvány elsősorban nem nekünk adatott. Ha elolvassátok az igét, a szivárvány magát Istent emlékezteti. Erre a szövetségre, amit velünk kötött, az egész emberiséggel, sőt, az állatvilággal. Mert az özönvízben nem csak az ember pusztult el, hanem minden állat is. És ha nem lesz többé özönvíz, akkor nem pusztul el minden ember, és nem pusztul el minden állat többé. Isten maga magát emlékezteti a szivárvány által. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív, a felhő, akkor megemlékezem a szövetségről, melyet kötöttem veletek, és minden élőlénnyel, amely testben él. És nem lesz többé a víz özönvízé, minden test pusztulására. Isten emlékezik meg a szivárvány alapján a szövetségről. Ismét a zsidósághoz fordulok, a midrás, mint a zsidó írás magyarázás, ezt írja ezzel kapcsolatban. Ha az égi vádló majd jön, megvádol és bűnösnek nyilvánít téged, akkor én a szivárványra tekintek, és megemlékezem a szövetségről. Ugye számunkra az égi vádló az a sátán, a mi ellenségünk, aki vádol. És az igazság úgy magyarázza ezt, hogy ha vádol a vádló, az égi vádló, akkor Isten a szivárványra tekint, és nem pusztítja el a gonoszságunk ellenére sem ezt a földet újra özönvíz. Persze felvetődik a kérdés, akkor Isten szabad utat engedett a bűnnek, nem pusztítja el özönvízzel, nyugodtan védkezhet bárki. Hát, erről szó sincs, és majd erről szó lesz, hogy miért nincs erről szó. De mit tanítanak ezek a szövetségek Istenről? Egyrészt azt, hogy az Isten minden szövetségben önmagához emel bennünket, és ez látszik az új szövetségben és az ószövetségben is. Az enyém lesztek, szent nép lesztek. A Noéval kötött szövetségben pedig az Isten irgalma látszódik meg. Bár az ember szívének gondolata, sajnos nem is szokvá kellene, tudom, köszönöm, mert félek, hogy bajom lesz. Tehát a Noéval kötött szövetségben, bár az ember szívének a gondolata ifjúságától fogva gonosz, az Isten mégsem pusztítja el a földet. És ez az irgalom az Isten részéről. Irgalmas az emberhez. És amikor a Noéval kötött szövetségről gondolkodunk, akkor meg kell említeni még egy szövetséget. Ugyanis nem csak az özönvíz után, hanem már az özönvíz előtt kötött Isten szövetséget Noéval. Amikor látta, hogy elhatalmasodik a földön a gonoszság, hogy az ember szívének minden gondolata, annak minden alkotása csak gonosz, és elhatározta, hogy minden élőt elpusztít az ég alatt, akkor Noéhoz így szólt. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkádba, fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Ez az Isten kegyelme. Noé iránt, családja iránt, és azok iránt, az állatok iránt, amelyek bementek és megmenekültek a bárkába. Mindent elpusztítok, és az az ítélet, ami az ég alatt van, de veled szövetséget kötök, hogy életben maradj. És mindazok veled együtt, akik bemennek a bárkába. Szövetséget kötök, hogy életben maradj. Az Isten kegyelme. Istennél Noé kegyelmet találta, hogy két héttel ezelőtt is hallottuk. Tehát az Istenről ezt tanítja minden egyes szövetség. Magához emel, irgalmas, kegyelmes. És mit tanít az emberről? Az ember szíve ifjúságától fogva gonosz. Hát pont egy ifjúsági konferencia után kell erről beszélni. De szeretném hangsúlyozni, nem azt mondja az ige, hogy a fiatalok szíve az gonosz. Hanem minden ember szíve, a fiataloké, a középkorúé, az idősé, az ifjúságunktól fogva gonosz. És talán ezzel először az ifjúkorban szembesülünk. Amikor az ember szeme kinyílik erre a világra, és meglátja azt, hogy vannak jó utak, és vannak rossz utak. És választás előtt áll, hogy hogyan éljen az életét, hogy mit válaszol, hogy merre menjen, és erkölcsi döntéseket kell hoznia az élete nagyon fontos kérdéseivel. És sokszor ez a gonosz szív a rossz utat választja, a jó út helyett. Ifjúságunktól fogva a szívünk hajlik a gonoszságra. Ez nagyon lesújtó ítélet az ember felé, de igaz. Az ember Isten a maga képére teremtette, jó volt, a szíve is jó volt, de a bűneset következtében az Isten képűség ez megromlott. Nem tűnt el, nem szűnt meg teljesen. De most már nem csak az Isten képét hordjuk magunkon, hanem hallgassátok meg Mózes első könyvében, az 5. részben, mit olvasunk. Azon a napban, amelyen Isten teremtette az embert, Isten hasonlatosságára teremtette azt. Tehát Ádám az Isten képére, az Isten hasonlatosságára lett teremtve. És amikor az 5. részben odaérünk, hogy Ádám nemzette Sétet, akkor ezt olvassuk, és nemzett fiat, mármint Ádám, az ő képére és hasonlatosságára. Ádám óta már nem csak az Isten képét hordjuk magunkban, hanem Ádám, a bukott Ádámnak a képét is. Ami hajlik a gonoszra, hajlik a rosszra. Két kép van bennünk. Az Isten képűség, az Ádám képűség. És ezt a képet az újjászületésben vetjük le. Amikor Krisztushoz térünk, és újjászületünk, levetjük az Ádámot, az óembert, a régi embert. Mindazt, akivé lettünk Ádámban, akiben megszülettünk. És felöltjük a második Ádám képét, aki Krisztus. A Galata levélben ezt olvassuk. Aki Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek fel. Felöltjük Krisztust. A Kolossi-beli levélben Pál ezt mondja. Levetkőztétek a régi embert, aki Ádám, és akiben Ádám képét hordoztátok, cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Krisztus, a második Ádám. És ebben Krisztusban új emberré lettünk, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. Hordtuk Ádámnak a képét, azt levetjük, mint óembert, és felöltjük az új embernek, Krisztusnak a képét az újjászületésben. Ugye azt mondtam, hogy Noéval kötött szövetségben Isten, már az ember szíve gonosz, úgy döntött, hogy nem pusztítja el azt a földet. És ez nem jelenti azt, hogy Isten nem törődik az emberi szívből. És azzal, hogy az emberi szívből milyen gondolatok és tettek származnak. De az emberi szív az új szövetségben változik meg. Az új szövetségben vetjük le ezt a gonosz szívet, és kapunk új természetet, hogy felöltjük Krisztust, aki igaz és szent. És igazából az emberiség új feje, vagy az új emberiség feje, aki Krisztusban vannak, maga Krisztus. A második Ádám. Ugye az emberiség első feje Ádám volt. Minden élő, minden ember tőle származik. És Krisztusban minden megszentelt ember, az új emberiség Krisztustól származik. Ő a második ember, az emberiség másik feje. És hogy Krisztusban levetjük az elsőnek a képét, Krisztusban felöltjük a második embernek a képét. És Krisztus ezt az új emberiséget önmagához kapcsolja szerves módon. És az úrvacsorában az új emberiség itt látható módon újra és újra megjelenik. És Krisztus maga testévé veszi az ő tagjait, a benne hívőket, szervesen önmagához kapcsolja mindazt, aki hisz benne. Pál írja az 1 Korintus 10-ben, egy kenyér, egy test vagyunk sokan, mert az egy kenyérből, amint Krisztus testéből részesedünk mindnyájan. Az egyház új emberiség, amelynek Krisztus a feje, a második Ádám. Mi az ő teste vagyunk, itt látható módon itt megnyilvánulunk hónapról hónapra, és ennek az egyháznak Krisztus a feje. Visszatérve a Noéval kötött szövetségre, annak a vége úgy hangzik, hogy amíg föld lesz, addig lesz vetés, aratás, hideg, meleg, tél, nyár, nappal és éjszaka. És ebből most arra szeretnék, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy amíg föld lesz. És ebben benne lesz, hogy nem mindig lesz meg ez a föld, amelyen most lakunk. De amíg ez meg lesz, addig lesz tél, nyár, vetés, aratás, nappal, éjszaka, hideg, meleg. És már én várjuk a meleget, meg a tavaszt. Nem tudom, ki vagy van vele. De ez ígéretként megvan adva, hogy lesz. De lesz, amikor ennek vége lesz. Ez a föld, bár víz által még egyszer nem pusztítatik el, Péter apostol leveléből tudjuk, hogy ez a föld és a mostani egek a tűznek vannak fenntartva. Az istentelene emberek romlásának napjára. Isten még egyszer víz által nem hoz ítéletet erre a földre, de tűz által igen. És a mostani egek és a mostani föld a tűznek van fenntartva. És a mostani bárka, az Krisztus. Krisztus által lehet megmenekülni az eljövendő ítélettől. Krisztushoz lehet menekülni. Azért hirdetjük újra és újra az úrvacsorában, az Úr halálát, hogy hozzá meneküljön, aki még nem az övé. Az ő teste és vére megváltást hozott mindannyiunk számára. Az Úr napja váratlanul fog eljönni, mint a tolvaj, amikor az egek recsekben ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Az Isten ítélete el fog jönni erre a földre. Az ember szíve ifjúságától fogva gonosz, és Isten nem fogja vég nélkül tűrni azt, hogy a gonoszság nőjön, nőjön, nőjön. Egyszerűen meg vége lesz, ahogy az özönvíznél is végzett. Amíg ez be nem következik, az az idő az üdvösség ideje. Az Úr hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. A megmenekülés idejének tartsátok. És ne legyetek olyanok, mint az emberek Noé napjaiban, akik hallották az eljövendő ítéletet, de ebből semmit sem vettek a szívükre. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek. Egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, el nem ért az özönvíz, és mindannyiukat el nem sodorta. Ma is hirdettetik, most is, az eljövendő ítélet, nem víz, hanem tűz által. És nagyon sokan ezt nem veszik a szívükre, esznek, hisznak, házasságot kötnek. Mindazon a napig, amíg az Úr Jézus meg nem jelenik tűznek lángjába, hatalmának angyalaival. Az egyház reménysége azonban túlnéz ezen az ítéleten. Azt olvassuk Péter második levelében, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ez a mostani föld és a mostani egek a tűznek vannak fenntartva, de új eget és új földet várunk, amiben már nem gonoszság, hanem igazság fog lakni. ez az Isten ígérete minden benne hívő számára. Már Ézsaiás könyvében ezt olvassuk. Íme új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Nem fogunk visszakívánkozni erre a földre, akik birtokolni fogjuk az új eget és az új földet. Még csak az eszünkbe se jut. Nem fogjuk visszasírni ezt a gonosz világot. Új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Kikörölték ezt a földet? A kicsi nyáj. Aki ugyanakkor megszámlálhatatlan sokaság. Minden névből, nemzetből, ágazatból és nyelvből. Azok, akik ebben a gonosz világban is a szívüket tisztán akarják megtartani. Akik ebben az ellenséges világban a békességre igyekeznek. Akik ebben a gonosz világban is szelídek és irgalmasok. Minden kegyetlenség ellenére. Akik éhezik és szomjazzák az igazságot, amit itt nem találnak meg. És akik üldözést szenvednek Krisztusért. Ne féljtek, kicsi nyáj, tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Ezért ennek a világnak a nyomorúságai között legyünk örvendezőek. Az eljövendő új eget és új földet várva. Ne ragadjatok meg ebben a világban. Tekintsetek előre, és legyen örömötök abban, hogy Isten ígérte az új eget és az új földet. Az ősegyház siettette az Úr Jézus visszajövetelét. Maranata, jöjj, Uram Jézus! Vessél véget ennek a gonosz világnak, és hozd el az új eget és az új földet. Benne van ez a mi szívünkben? Hogy siettetjük az Úr Jézus visszajövetelét? Ez nem emberi gondolat, Péter apostol mondja. Igyekezzetek, hogy tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Akik várjátok és siettetitek. Várjuk, siettetjük. És amíg eljön, addig adjunk hálát, hirdessük a megváltást, ami Krisztus testében és vérében van. A bűnök bocsánatát, az örök életet. Amint említettem, Noé, amint kijött a bárkából, egyből oltárt épített és hálát adott. Az özönvíz után. Mi pedig még az eljövendő ítélet előtt vagyunk, és már most hálát adunk. Újra és újra, közösen az úrvacsorában. A megváltásért, ami által megmenekülünk az eljövendő ítélet elől. Éljünk hálaadásban, mindaddig. És adjuk oda magunkat Krisztusnak. Ha odafigyeltetek, akkor Noé teljesen égő áldozatot mutatott be Istennek. És ezzel azt fejezte ki, hogy az egész életem a tiéd. Teljesen égő áldozat. Nem tartok vissza magamnak semmit sem. Teljesen a tiéd vagyok. Az úrvacsorában mi is élő és szent áldozatul odaadjuk magunkat Istennek, mint az ő népe, hogy legyünk tanúi ebben a világban. Hogy hirdessük hatalmas tetteit annak, aki a világosságra vitt a sötétségből. Mert el fog jönni az ítéletnek a napja, amikor Isten minden tettet meg fog ítélni. Mindenki önmagáról számot fog adni. Akár jót, akár rosszat tett ebben a testben. És itt a felolvasott részben igazából csak két téma van ezzel kapcsolatban. Amit nagyon érintőlegesen szeretnék csak érinteni. A szülők tisztelete és az emberi élet kioltása. Lehetne sorolni, hogy mi mindenben védkezhetünk még az Isten ellen. De ez a kettő Noénál megjelenik. A szülők tisztelete hogy jelenik meg? Noé szőlőt ültetett, bort ivott, megrészegedett és mesztelenül feküdt Sátának közepén. Bejött Kán, az egyik fia, meglátta apja mezítelenségét és hírül adta testvéreinek. A saját apját tette gúnytárgyává, megvetéstárgyává, nevetségtárgyává. Nem tudom, milyen körülmények között részegedetlen Noé. Először ivott. Nem tudta, hogy részeg lesz a bortól. Fogalmam sincs. Nem olvassuk, hogy Noé részeges volt, aki a családját késsel üldözte volna körbe-körbe. Tehát nem egy olyan szülő volt, aki terrorizálta a gyerekeit, hanem talán csak egy botlása volt. vagy véletlenül történt az egész, nem tudom. De a lényeg, hogy Kám nem tartotta meg a szülők tiszteletét. Másik két fia hátra menve takarta be apja mezítelenségét. Rá se tekintett, és mások előtt is eltakarta. Hogy ne lássa senki sem a saját apjuknak a szégyenét, hibáját, potlását. Ha csak azokat tiszteljük, akik hibátlanak, nem fogunk senkit se tisztelni. Mert hibátlan ember nincs. A szülőket nem azért kell tisztelni, mert hibátlanok és tökéletesek, hanem azért, mert az Isten fölé rendelte őket, a szüleink pedig. És a tisztelet megilleti őket, akkor is, ha hibáznak, ha gyengék, ha erőtlenek. És nem úgy viselkednek, ahogy egy szülőnek mi elvárnánk, hogy viselkedjenek. Hasonló gondolat van az ember élet kioltásánál is. Miért ne oltsuk ki az másik ember életét? Én gyerekkoromban akartam vágni a doktor bácsi torkát, mert beadta az injekciót. És ígéretet tettem rá, ha felnövök, elvágom a doktor bácsi torkát. Azóta még mindig én, ha jól tudom, az a doktor bácsi. Legalábbis nem miattam halt meg. De miért nem oltsuk ki? Istennek nagyon egyszerű indoka van erre. Azért, mert az embert a saját képemre teremtettem. Pont. Nem azért ne értsük ki, miért ne értsük ki? Mert nem érdemelné meg. Mert nem haragszunk rá. Mert nem indultunk fel azon a tettén, amit tett. Hanem azért, mert az az Isten képe. Ennyi az indoklás. Ez adja meg az emberi életnek a méltóságát. Hogy minden más teremtményért különbek vagyunk, olyan értelemben, hogy Isten szemében különlegesek. Senki másról nincs megírva a más teremtményről, hogy az Isten képe lenne, csak az emberről. Ez olyan, mintha valaki, hát lehet, hogy ez nagyon megint emberi megfogalmazás lesz, az Isten önarcképe ellen támadna. És Isten nem találná emiatt szembe önmagát. Az Isten képe vagyunk. Ha valaki az Isten képére támad, Istennel találja meg szembe magát. Ezért azt mondja, hogy aki embervért ont, annak vérét ember ontsa ki. Nem akarok belemenni a halálos ítélet kérdésébe, de az Isten előtt ez nem kérdés. Mert az emberi életet tiszteletben kell tartani. De ha vétkezünk is, amíg várjuk az Úr Jézus visszajövetelét, az Isten irgalmas, kegyelmes, hogy a szövetségekben újra és újra megjelenik, és önmagához akar emelni. Nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy az ember bűnbánatot gyakoroljon, hozzátérjen és éljen. Ezért, aki még nem tartott bűnbánatot, az Isten nélkül él, az jöjjön Krisztushoz, az ő véréhez, az ő áldozatához. Hogy bűneire bocsánatot nyerjen és elnyerje az örök életet. Aki pedig mi már Krisztuséi vagyunk, a mai napon is örömmel vegyük az Úr vacsorát. Az új szövetségnek a vérét. Az élet kenyerét. Örvendezve abban, hogy Krisztusért miénk a bűnbocsánat, miénk az örök élet. Az Úr vacsora ünnep, hálaadás, öröm ünnepe az egyháznak. Öröm azért, mert Krisztus meghalt bűneinkért, feltámadt megigazulásunkért, örök életnek, reménységének birtokai vagyunk. És teljes bizonyossággal reménykedhetünk abban a kegyelemben, amit majd Jézus Krisztus hoz számunkra, amikor megjelenik dicsőségben. Aki él Krisztus, az él az élet. Akik hisztek az Isten fia nevében, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Ez az örömhír, és ebben örvendezünk újra és újra az Úr vacsorában. Imádkozzunk. Szerető mennyatyánk, kérünk segíts bennünket, hogy a Te igédben újra és újra meglássuk a Te irgalmadat, irántunk való kegyelmedet, azt, hogy magadhoz akarsz emelni, hogy a veled való közösségben akarsz mindannyiunkat részesíteni, amelyben azt olvasjuk, amiről azt is olvassuk, hogy teljes legyen az örömünk, ha ebben részesedünk. Kérünk segíts bennünket, hogy ilyenek lássunk Téged, szerető mennyei atyának, aki úgy szeretted ezt a világot, és benne mindannyiunkat, külön-külön személy szerint. és segíts meglátnunk magunk gonoszságát, méltatlanságát, de irgalmadra és a kegyelmedre. És adj bűnbánó szívet a mai napon is, és adj örömet a szövetségedben, az új szövetségben, ami az Úr Jézus vére által jött létre, hogy az ő vére eltörölt minden bűnt, és létrehozta a vele való közösséget, a vele való szövetséget, és ennek minden áldásával megajándékozott bennünket. A bűnbocsánattal, az örök élettel, az eljövendő világban való részesedéssel. Add meg, hogy ennek az örömében tudjunk élni, és ne ragaszkodjunk fogalkörömmel ez a gonosz világhoz. Nem higgyük el, hogy az új ég és az új föld után már nem fogunk tiszta kívánni, és ingyen sem említetik ez a föld, amelyen most lakunk, és amihez sokszor annyira ragaszkodunk. Kérünk, hogy a te ígéreteid ragadják meg a szívünket, és mi is megragadjuk azokat, hogy Krisztus megragadott minket, úgy ragadjuk meg mi is őt, és úgy menjünk végig ezen a földön, amíg el nem lesz értünk dicsőségben. Amen.